Szükségbe szállt le angyali követ, hogy elhengerítse a nehéz követ. Győzelmet vettél, ó feltámadott, dicsőséggel fényes a diadalod. Lásd ott az Jézus, az üdvözítő, ne kételkedj többé, ő jelent meg ő. Újjon Isten népe, hirdess szüntelen, Jézusé a végső döntő győzelem. Győzelmet vettél, ó feltámadott, dicsőséggel fényes a diadalod.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre. A 842. énekünk első és második versét énekelve, neked zendül Istenünk a hála.
Neked zendül Istenünk a hála, hozzád szálma szívünknek imádsága. Mert te vagy nékünk igaz reménységünk, ő menedékünk. Te kötötted össze életünket, lépteinket egymáshoz te vezetted. Szívünknek lángja, szerelem virága, jóságod áldja.
Kedves testvéreim, a mai istentiszteleten egy felnőtt házasságra készülő keresztelendőnk van, és egy családnak a gyermeke. Szeretettel köszöntjük őket, és felolvasom a Máté evangéliuma végéről, hogy Jézus Krisztus hogyan bízta ránk a keresztséget. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvéreim, amikor Jézus Krisztus a tanítványokra bízza a keresztelőt, akkor úgy tűnik, hogy kétszeresen kifelé irányítja a tekintetüket. Egyrészt azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Tehát a világra irányítja a tekintetüket, hogy övé minden hatalom. Másrészt pedig azt mondja, hogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket, tehát azokra irányítja figyelmüket, akiket meg kell tanítaniuk Isten dolgaira, de igazából a legutolsó mondata befelé irányít minket mégis, íme én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. És ez a keresztség titka a befelé irányított figyelem, ezt jelenti a hit, hogy nem kapunk egy fejtágítást, és akkor azzal szemléljük a világot, meg nem kapunk egy lózungot, egy tanítást, és akkor azt megyünk, és azt adjuk tovább. A hit lényege nem ez. A hit lényege az, hogy a mindenható Isten eljött, megismerhetővé lett, és velünk van minden nap a világ végezetéig, és mi ráfigyelhetünk belül. Amikor a világra is figyelünk, hogy az övé minden hatalom, akkor is ott belül figyeljük, hogy igen, Uram, rád figyelek, tiéd minden hatalom, benned bízom, és nem esek kétségbe, hogy mi minden szörnyűség történik ebben a világban, meg még mi várható, hanem azt tudom, hogy te fogod a kezem. És te vigyázol a gyermekemre, te vigyázol a házasságunkra, közös életünkre, befelé figyelek. És amikor az a feladatom, hogy tanítsam az embereket, akkor azt se úgy teszem, hogy na, akkor megkaptam a tananyagot, a szöveget, megosztom velük, hanem arra figyelek, hogy én magam hiteles legyek, én tanuljak az Úrtól, én rá függesszem a lelki szemeimet, benne bízzam, aki eljött, hogy megváltson, az életét adta a kereszten, és így szeret engem. Kálvin János azt mondta, hogy igazából két dologgal kell tisztában legyünk ebben az életben. Az egyik az, hogy kicsoda az Isten, és a másik, hogy ki vagyok én. És ez a kettőnk dolga, a kettőnk találkozása is, ez itt, valahol itt belül zajlik, és ez a fontos. Hogy itt belül mit tudok, és annak megfelelően mit gyakorlok, hova irányítom a figyelmemet, ez nincs rám írva, de meglátszik az életemen, a cselekedeteimen, magatartásomon, beszédemen, hogy ott belül hova irányítom a figyelmemet. Hát ezt kéri és várja tőlünk, hogy övé minden hatalom, nem kell aggódnunk, akkor majd megtapasztaljuk, hogy mindezt tovább tudjuk adni másoknak, akik érdeklődnek, de csak akkor, ha belül őrá figyelünk, így legyen. Amen. miután keresztjén neked szoktunk megkeresztelni, illetve keresztjén szülők gyermekeit, ezért arra kérlek titeket, kedves megkeresztelendő testvérem és kedves család, hogy a gyülekezet közösségében velünk együtt mondjátok el hitvallásképpen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Először a felnőtt testvérünket kérdezem, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztjén anyaszentegyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni.
Anita, keresztetek téged az Atyának, Jézusnak és Szentléleknek nevébe. Ezt mondja az Úr neki, ne megváltottalak, nevedet szólítottalak téged.
Most pedig a családot, másik családot kérdezem. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, s tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünkhöz fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és a családra. A megkezdett 842. énekünk további három versével, a harmadik, negyedik és ötödik verseivel így kezdődik: gyermekeket te adtál mi nékünk.
Gyermekeket te adtál mi nékünk. nékünk, áld meg, kérünk, példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzám, és el ne hagyják. Egymás terhét szívből elviselnünk, segíts kérünk, Krisztus éljen mi bennünk. Bár gyakran botlunk, haragot ne tartsunk, sőt megbocsássunk.
Kérem a kedves megkereszteltet és a keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokban a gyülekezettel együtt. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettek búcsút szerettei Egyed Aurélné, Pálinkás Gizella, 89 éves, és Horváth Irén, született Tőkés Irén, 81 évesen elhunyt testvérünktől. Gyülekezetünknek halottja van, Kis József testvérünk, aki a templommal szemközt lakott, és vasárnaponként itt volt közöttünk, elhunyt. Temetése szerdán 13 órakor lesz a csepeli temetőben. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló hozzátartozó számára. A mai istentiszteletünkben megkereszteltük Király Anita Emese házasságra készülő testvérünket, valamint Nacuta Radu Sándor Gyergyó Szentmiklósi születésű ortodox vallású és Bodnár Bernadett budapesti születésű református vallású testvéreink Alexandra nevű gyermekét. Isten áldása kísérje a megkeresztelteknek az életét. Gyülekezeti bibliaóránk a nyári időszámításban új időpontban lesz, szerdán, de nem 3-kor, hanem 5 órakor kezdődik mostantól fogva. Tehát szerdán 5 órára szeretettel várjuk a bibliaórára testvéreket. Jövő vasárnap lesz soron következő kis csoportos beszélgetéssel egybekötött Isten tiszteltünk. Ezt a jó időre való tekintettel most már itt tartjuk a templomban, tehát a jövő vasárnapi istentiszteletünk is itt lesz, csak az utána levő csoportos beszélgetés némelyik csoportja lesz a gyülekezeti termekben. Szokás szerint 11-kor már beszélgetést kezdünk, azt kérem a kedves testvérektől, hogy így készüljünk, és fegyelmezetten tartsuk magunkat ehhez, mert az egy óra általában kevés szokott lenni a beszélgetéshez, úgyhogy ne késünk ezzel majd, és 12-kor pedig egy szerény étkezés is van azoknak, akik így tudnak itt maradni, hogy nem kell hazaszaladniuk ebédelni, ebédeltetni. A jövő vasárnapi istentisztelet után és a közös étkezés után presbiteri gyűlést is fogunk tartani. Az kedves testvérek figyelmébe ajánlom, hogy az 1%-ot most is föl lehet ajánlani a gyülekezet javára, és azt is figyelmébe ajánlom a kedves testvéreknek, hogy gyülekezeti taggá az lehet, aki minden évben befizeti az egyházfenntartói járulékot, amely egy önkéntesen vállalt összeg, amellyel jelzi, hogy ide tartozik a gyülekezethez, és támogatja azt anyagilag. Ezt a befizetést meg lehet tenni istentisztelet előtt az iratterjesztésnél, vagy bármikor a lelkészi hivatalban. Vagy akár átutalással is. A liturgiás lap végén ott vannak az elérhetőségek, köztük a számlaszámunk is. És szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a nyári programjainkat, amelyben van két gyülekezeti együttlét, közös, családos, háromnapos. A Mátra házira még lehet jelentkezni, és van benne tábor is, az általános iskolai felsőtagozatosok számára is háromnapos, illetve egyhetes a nagyobb fiatalok számára. Illetve gyermektáborunkat napközi jelleggel megtartjuk augusztusban, ezekre mind-mind lehet jelentkezni, érdeklődni. Most folytassuk az istentiszteletet, a 617. énekünk első három versével, amelyik így kezdődik: a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya óhajtozik.
Jézus Isten báránya, óhajtozik híveidnek, drága fényes aranya, mert halálunk megrontó. Üdvözítő Jézusunk, csodálkozván nézi elménk, atyának nagy szerelmén, álmélkodván is szemléli, hozzánk való jó kedvét, melyet abban megmutatott, hogy mi nékünk téged adott. Azért édes Krisztusunk, vagy szerelmes Jézusunk.
Hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangéliuma 6. fejezetéből, János evangéliuma 6. fejezetének következő szakasza, ugyanez a történet, a tengeren járás története, de most Márk evangéliumából olvasom föl. A következőképpen hangzik. Ettek mindnyájan, és jól laktak, az 5000 ember, majd felszedték a kenyérdarabokat 12 telekosárral és a halakat. Akik pedig a kenyerekből ettek, csak férfiak, mint egy 5000-en voltak. Ezután azonnal megparancsolta Jézus tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra Bétsajda felé, amíg ő a sokaságot elbocsátja. Miután elbocsátotta őket, fölment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig egymagában a parton. És látta őket, amint vesződnek az evezéssel, mert a szél szembe fújt velük. Az éj negyedik szakaszában odament hozzájuk Jézus a tengeren járva, és el akart haladni mellettük. Amikor azok látták őt a tengeren járni, kísértetnek vélték, és felkiáltottak, mert mindnyájan látták, és megrémültek. De ő azonnal megszólította őket, és azt mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Majd beszállt hozzájuk a hajóba, és elállt a szél. Ők pedig szer fölött álmélkodtak magukban, mert még nem okultak a kenyerekből, mivel hogy a szívük még kemény volt. És átkelve eljutottak Genezáret földjére, ahol kikötöttek. A kegyelem Istenet tegye áldottá igéjét szívünkbe, hogy ne csak a fülünkig érjen, hanem meghalljuk, megértsük, befogadjuk az üzenetet, és az gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt is kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük Istenünk, hogy itt lehetünk. A mindennapi rohanásból kiszakadva, köszönjük, hogy csendben rád figyelhetünk. Köszönjük ennek az órának az ajándékát. Köszönjük, hogy végre befelé figyelhetünk arra, hogy mit mondasz rólunk, kinek látsz minket, milyen csodákkal ajándékoztál meg minket. Nagyon nagy szükségünk van, mert erre épülhet az erős, teherbíró személyiség, és a hétköznapokban erre alapozva tudunk helyt állni. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy ennek az órának az ajándékait, áldásait elvehessük, és lélekben veled találkozva, megerősödve tudjunk tovább menni. Szent lelked legyen ebben mindnyájunk segítségére. Amen. Az igehirdetés hallgatására készülve a már megkezdett 524. énekünk harmadik versét énekeljük. Így kezdődik, miért félne szívem, él az én Uram.
Szívem, él az én Uram, békesség királya, benne nyugtava. Ő adni adalmam, pajzsom szívemben már nincsen semmi félelem. Győzelmet vettél, ó feltámadott. Dicsőséggel
kedves testvéreim, Isten ígéjét, amelyet a mai ige hirdetés alapjaként olvasok. A János evangélium a 6. fejezetéből, ahogy mondtam, a párhuzamos történetből, 14-től 17. fejezetéig. Az emberek, amikor látták a csodálatos jelt, amelyet Jézus tett, azt mondták, valóban ez az a próféta, akinek el kellett jönnie a világra. Ugye az 5000 ember megrendékelésének a végéhez. Amikor Jézus észrevette, hogy jönnek, és erőszakkal királlyá akarják tenni, visszavonult ismét a hegyre, önmagára. Amikor pedig esteledett tanítványai lementek a tengerhez, és hajóba szálltak, hogy átmenjenek a tengeren túl Kapernaumba. Ahogyan említettem, itt a János evangéliumát vesszük sorra, annak történeteit. Most jutottunk ahhoz, hogy a 5000 ember megrendékelése után éjszaka a tanítványok viharba keveredtek, és Jézus pedig eljött. Tengeren járnak hozzá, így segíti őket kérni. Jól ismert történet ez, János mindig csak kiegészítéseket tesz a másik három evangéliumhoz, ezt már megállapítottuk. És nagyon kevés olyan történet van, amelyiket megismétel. Ez egy ilyen történet, valamiért megismétli a tengeren járó Jézusnak a történetét, ez mindig azt jelenti, hogy új megvilágításba helyezni.
Köszönöm. Más szempontokat ad, kiegészíti a másik három evangéliumnak a történeteit. Itt nagyon érdekes a helyzet, mert úgy tűnik, hogy kevesebbet ad, rövidebb a történet János feljegyzése szerint, de felolvastam az előzményt, mert ebben van a kiegészítés. Ennek a történetnek ugyanis az első olvasásban, ahogyan ismerjük, vannak furcsaságai, indít bennünk gondolatokat. Mert a többi evangélium leírja, hogy Jézus az 5000 ember megvendékelése után a tanítványoknak parancsot ad, gyorsan üljenek, szálljanak hajóba, és menjenek innen, és ő nem megy velük. És utána keverednek a viharba, utána lesz életveszély velük, és hát akkor kérdezi az ember, hogy miért. Hát Jézus mint egy erőszakkal tolja őket a viharba. Hát nem súgta meg neki Isten, hogy mi lesz a tanítványokkal, vagy hogy van ez? Miért tolja őket bele ebbe a helyzetbe? És ha már beletolta, akkor utána az éjszaka közepén miért megy ilyen csodás módon közéjük, mikor mehetett volna rögtön velük a hajóban? Ez így furcsa történet, majd meglátjuk, hogy János hogyan indokolja ezt, és hogyan sejteti azt, hogy miért is volt ez. És van még egy furcsa mozzanat, a Márk evangéliuma leírásában a végén, ezért Márktól olvastam ezt, bár Máténál is megvan a történet. Azt mondja, amikor elállt a szél, ők, a tanítványok szer fölött álmélkodtak magukban, mert még nem okultak a kenyerekből, mivel hogy a szívük még kemény volt. Mit jelent itt ez a mondat?
Nos ezek eseményei, történései nagyon összetettek, és nem csak jó dolgok, tehát ami történik, az nem csak jó, hanem rossz is egyben, egy más szempontból. A közösségen és az éhes emberek jól laktak, és ugyanakkor megmutatta Jézus Krisztus, milyen hatalma van az Istennek, és hogy ő kicsoda. És ez két jó dolog volt, és mégis jött egy harmadik következmény ebből, ami rossz volt. Mert ezeknek az embereknek rögtön bekattant valami, aminek nem kellett volna. Ó, hát Jézus ilyen nagy csodát tett, akkor ő a Mesiás. Ha ő a Mesiás, akkor ő a királyunk. Akkor ő azért jött, hogy győzelemre segítse Izraelt, vezessen minket a harcba, elhozza most rögtön az Isten országát, gyerünk, vigyük el, akár akarja, akár nem, tegyük királlyá, és ő vezessen minket, változtassuk meg az egész világot vele. Ez egy nagyon rossz következménye volt ennek a csodának. Az élet eseményei, történései nagyon összetettek, és nem csak jó dolgok, tehát ami történik, az nem csak jó, hanem rossz is egyben, egy más szempontból. Ezt gyakran megtapasztalhatjuk. És egyébként is összetettek a dolgok, nem lehet egyszerűen magyarázni. A héten volt egy beszélgetésem, előtte írtam is ebben a témában, és azt fogalmaztam meg, hogy nekem általában a leegyszerűsítésekkel van bajom. Pedig mennyiszer akarjuk mi is leegyszerűsíteni a dolgokat, hogy ó, hát az egy hitetlen ember. Hát nem mondhat ő is olyan dolgot, amire oda kell figyelnünk. Nem tehet valamit értünk, nem segíthet nekünk attól, hogy hitetlen. Ez nem ilyen egyszerűek az életben a helyzetek, mi szeretjük leegyszerűsíteni a dolgokat. És hát ha Jézus ilyen egyszerűnek látta volna a dolgokat, akkor hagyta volna, hogy királlyát tegyék, de ő látta, hogy nem ilyen egyszerű. Az nagyon jó, hogy ők meglátták Isten hatalmát ebben a dologban, de az nagyon rossz, amilyen gondolataik ettől rögtön lettek, hogy engem erőszakkal királlyát tegyenek. És még azt is látta, hogy ez a tanítványokra is hatással van, bizony, és a tanítványokat is magával ragadja ez a lelkesedés. És ezért volt ez, hogy szinte betuszkolta őket a hajóba, és tudta a szívébe, hogy most a tanítványok nagyon nehéz helyzetbe fognak kerülni, de tudta, hogy erre szükség van, hogy valami megváltozzon bennünk, és bennük, és az a lelkesedés, az az oktalan lelkesedés lehűljön bennük, és megnyugodjanak, és befelé forduljanak, ahogy a keresztelőn is mondtam, hogy ez a lényeg. És tudta, hogy erre szükségük van. És közben elment a hegyre, tudta, hogy most nélküle kell menjenek a tanítványok, mert ha ő ott van, akkor ő mindig mindent megold. Most arra van szükségük a tanítványoknak, hogy egyedül legyenek, hogy igazán bajba érezzék magukat, hogy belülről hívják segítségül az Urat. És addig imádkozott, fölment a hegyre, hogy egyedül legyen, ezt is olvastuk valamelyik evangéliumban, és imádkozott értük. És a kellő időpontban amikor már szinte végére értek az erőnek, akkor ment. Mert akkor kellett. És értjük a végén a megjegyzést is, hogy Márk azt mondja, hogy kemény volt a szívük, és nem értették még a lényegét a dolgoknak. Hogy nem kifelé kell figyelni, és lelkesedni, és újongani, és királlyá tenni Jézust, hanem ő a szívek királya, és befelé az a lényeg, hogy ott bent mi történik, és hogyan bízunk benne. Ez ennek a történetnek a nagy tanúsága, és nézzük akkor egyesével először is azt, hogy igen, ez az élet összetett. Lelkünket sokféle hatás éri, sokszor fönn vagyunk, sokszor meg lenn, és akkor megnyomódik bennünk egy gomb, és azt gondoljuk, hogy ez nem jó. Az jó, hogy lelkesedtünk, fönn voltunk, csodákat éltünk át, de az nem jó, hogy most pedig ilyen nehézben vagyunk, és evezni kell, és az életünk van veszélybe. Pedig az Isten azt mondja, hogy jó. Hogy szükségünk van mind a kettőre. Hogy nem véletlenül van. Az se, amire nagyon vágyunk, és nagyon szeretnénk, és úgy gondoljuk, mindig ennek kellene lenni. És az sincs véletlenül, amitől félünk, amire azt mondjuk, hogy át ezt meg kéne spórolni, hol van az Isten, miért enged bele ilyenekbe, szükségünk van mind a kettőre. Az élet nem egyszerű, és főleg az emberi lélek, és az emberi lélekkel foglalkozni nem egyszerű. Lám-lám, Jézusnak is ilyen összetetten kellett foglalkoznia az ő tanítványaival. Egyszer nagy csodákat mutatni nekik, másszor pedig nagyon nagy mélységekbe vezetni, mert különben a lelkünk nem tanul semmit. Nem ismerjük meg igazán Istent, félre megyünk a gondolkodásba. És ez egy biztatás, hogy amikor nehézségek között vagyunk, amikor nem értünk dolgokat, azt az Isten érti és tudja, és nem véletlenül van, és szükségünk van rá, vagy ha nem nekünk, akkor a környezetünknek, de egész biztos, hogy a lelkünket így kell formálnia. Ezeken keresztül. A másik, ez a bizonyos gomb, a másik gondolat, ami úgy megnyomódott ott a tömeg lelkében és a tanítványok lelkében is, hogy egy nagy csodát láttunk, Jézus hatalmát tapasztaltuk, na akkor ünnepeljünk, na akkor tegyünk, vigyük el a világba Jézus hírét, menjünk, segítsünk, tevékenykedjünk. Igen, ez a gomb nagyon sokszor megnyomódik bennünk, és ez a történet figyelmeztet arra, hogy ez rossz. Ahogy a keresztelőnél mondtam, a belső gomb kell, hogy megnyomódjon bennünk. Ha megtapasztaljuk az Isten jelenlétét, az Isten csodálatos hatalmát, hogy Jézus Krisztusban eljött és szeret minket, föláldozta értünk az életét, akkor nem annak a gombnak kell megnyomódnia, hogy no hát akkor gyerünk, segítsünk ezen a világon, vigyük Jézus hírét, harsogjuk, és legyen mindenki az övé, és valósítsuk meg az Isten országát itt ebben a világban. Gyerünk, és dicsőítsük őt, és kifelé ujjongjunk. Nem, nem jó. Nem jó gomb. Ő azt szeretné, hogyha egy másik gomb nyomódna meg bennünk, amelyik nem kifelé figyel. Ezzel az a baj, hogy mi rögtön kifelé akarunk figyelni. Még a tanítványok maguk nem voltak még alkalmasak arra, hogy Jézusról beszéljenek. Nem értették igazán. Messze volt az ő gondolkodásuk a mesterükétől. És ők már hajlandók lettek volna menni, hirdetni, megváltoztatni mindent. Nem, nem jó gomb. Az a gomb nyomódjon meg bennünk, hogy figyeljünk befelé. Jézus mit világít meg a én életemben? Én mit nem látok úgy, ahogyan ő? Miben kell megváltoznom? Miben kell hozzáalakítanom a gondolkodásomat? Hogy a szelídek és az alázatosak érik el az Istennel a céljukat? Hogy a megbocsátás a helyes viszonyulása körülöttünk élő emberekhez? Ne induljunk úgy harcba, hogy ezeknek az ellenkezője van ott a szívünkbe, mert akkor nem az Isten országát fogjuk terjeszteni, hanem a sátánét. Bármennyi jó szándékkal is. Figyeljünk inkább befelé, hogy látom én Jézust nagynak. Megértem, hogy aki föláldozta az életét, ő a király. És nekem őt kell követnem. Befelé figyeljünk. Befelé tegyük őt nagyjá, benne a lelkünkbe, mert ő azért jött. Nem azért jött, hogy hip-hop ezt a világot uralma alá vegye. Hát 2000 évvel ezelőtt jött, és még mindig nem jött el az az idő, hogy uralma alá vegye a világot a maga fizikai valójában. Mert ő nem ezt akarta, hanem a lelkekben akart uralmat venni, mert csak így valósulhat meg az ő királysága igazán. Hát akkor mi ne akarjunk elébe szaladni ennek. Ne legyen az, hogy ez a gomb nyomódik be bennünk, és talán az énekeket is úgy énekeljük, hogy dicsőítjük kifelé, és megvalljuk, és közben átsiklunk azon, hogy de a szívünk hol van és milyen, és mit akar rajta változtatni az Úr. És, hát igen, ez a harmadik gondolat, hogy Jézus belső királyságának az igényére sokszor igencsak kellemetlenül fájó eszközökkel tud minket rávezetni. Ezeknek a tanítványoknak arra volt szükségük, hogy most egyedül maradjanak, viharba kerüljenek, és meglássák azt, hogy jó, a mi királyunk Jézus, na de mi még most se tudunk benne bízni, mert távol van. Két kilométerre tőlünk. Ez így nem jó. De ezt csak akkor tudták megtapasztalni, ha ebbe a helyzetbe belekerültek, és ott tényleg az erőik végén voltak, és azt hitték, hogy el fognak pusztulni. Akkor megértették, hogy igen. Mi önmagunkban gyengék vagyunk, és a mesterre kell hallgatnunk, és ő tudja, hogy mikor lesz király, mikor mit tesz, és miért. Nekünk benne kell bíznunk, mert nekünk nincsenek még olyan erőink, amivel helyt tudnánk állni. Sokszor kell ezt megtapasztalnunk. Lehet, hogy még mi sem elégszer tapasztaltuk meg, és ezért mi sem bízunk eléggé az Úr Jézus Krisztusban. Legyen hát bennünk egy másik gomb, ugye ez a egész történetnek az igazi tanulsága, hogy ne arra kapcsolódjunk, hogy kifelé, hogy oldjuk meg a világ problémáit Jézussal, menjünk előre, dicsőítsük őt, valljuk meg. Ne ez a gomb legyen bennünk, hanem az a gomb, hogy figyeljünk befelé. Figyeljünk rá. Nyugodjunk meg benne. Keressük, hogy ő mit akar. Adjuk oda az életünket, hogy ő formálja. Engedjük, hogy ő alakítson bennünk, hogy ő szóljon hozzánk, hogy mutassa meg, hogy miben nem hasonlítunk még hozzá, és miben kell megváltoznunk. Adja Isten, hogy ezt a belső gombot elég gyakran nyomjuk meg, hogy napról napra tudjunk ráfigyelni, vele együtt tölteni időt, mert enélkül nem leszünk igazi követői, enélkül nem lesz ő az igazi királyunk, és nem tudjuk őt megmutatni a világnak. Hát figyeljünk erre a belső gombra. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A 617. megkezdett énekünk, 4. versét énekelve, amely így kezdődik, reátbízzuk mi magunkat itt ez árnyékvilágban. Jöjjetek, testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Urunk, könyörülj rajtunk, akik kifelé vagyunk irányítva, és mindig beszélni és cselekedni akarunk. Könyörülj rajtunk, hogy el ne feledkezzünk a legfontosabbról, hogy először befelé figyeljünk arra, hogy te kinek mondasz minket, te ki vagy, és te mit szeretnél velünk. Könyörülj rajtunk, áld meg az életünket, segíts, hogy ezt a csendet, ezt a rádfigyelést, ezt ne adjuk fel semmiért. Ez legyen a legfőbb kincsünk, ehhez ragaszkodjunk. Kérünk téged, légy mellettünk, amikor ennek a világnak a zajában vagyunk, amikor az események sodornak magukkal, segíts, hogy azt a fonalat, amelyik veled összeköt, azt tudjuk tartani és benned bízni, és te szerinted dönteni a hétköznapi dolgainkban. eléd visszük életünket, családunkat, gyülekezetünket, egyházunkat, népünket. Annyi a kérdés, annyi a nehézség, és olyan összetettek a dolgok. Köszönöm, hogy te ki tudsz igazodni mindezen. Te a legjobbat tudod nekünk adni, vezetni, támogatni. Kérünk, segíts benned bízva élni napról napra. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vonta meg kegyelmét tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzeti imádságunkat is énekeljük, így foglalva imádságunkba népünket.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, a küzd ellenséggel. Bal sorsakit régen cél, húzz rá végeztendőt,
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen.